Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, és egyedül velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle kelmefestő nem képes így a ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés és Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor ezt mondta Jézusnak. Mester, olyan jó nekünk itt lennünk. Készítsünk három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem is tudta, mit mond, annyira meg volt ijedve. Ekkor felhő árnyékolta be őket, s a felhőből szózat hallatszott. Ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mire körülnéztek, már senkit sem láttak, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, megparancsolta nekik, hogy ne mondják el senkinek, amit láttak, amíg az emberfia föl nem támad a holtak közül. A parancsot megtartották, de maguk között megvitatták, mit jelenthet ez, föltámad a holtak közül. Ezek az evangélium igéi. Mai evangéliumban ott vannak a magasságok, Jézus dicsőséges megjelenése, Mózes és Illés, és az Atya, aki ott kinyilatkoztatja, hogy te vagy az én szeretett fiam, de ott vannak a mélységek, arra utalok, hogy tudjuk a Szentírás párhuzamos helyeiből, hogy arról van szó Mózes, Illés és Jézus között, hogy hogyan fog meghalni, és hogyan fogja megdicsőíteni az Atyát. Tehát akkor magasságok és mélységek, de közben pedig van egy másik, mondjuk így szál, ami egészen átszövi a mai evangélium történetét, és főképpen azért érdekes, mert itt a legnagyobb magasságokat látjuk, a legdrámaibb mélységeket, de közben a Szentíró nagyon finoman a következő szavakkal kísér bennünket, azt mondja Jézus, nem egyszerűen csak Péterrel, Jakabbal és Jánossal fölmentek egy hegyre, hanem azt mondja a Szentíró, maga mellé vette, Pétert, Jakabot és Jánost. Aztán egyedül velük, tehát csak velük fölment erre a bizonyos helyre. Ott nem egyszerűen csak eltávozott, elváltozott, hanem elváltozott előttük. És azután pedig a lelkükre köti, hogy erről senkinek ne beszéljenek, mert ez csak nekik akarta megmutatni, ez csak az ő élményükké válik. Majd amikor megértik, hogy mi történt, akkor mondhatják másoknak is, de ez most maradjon nekik, és maradjon köztük. És olyan érdekes az is, hogy tulajdonképpen ebben az összefüggésben, hogy velük ment föl, és nekik mutatta meg, és nekik mondta, és most mondom a lényegi részt, az evangéliumi történet ebből való súlypontját, hogy a mennyei atya pedig azt mondja, a szeretett fiam, hát őt hallgassátok, ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És na, ebben az összefüggésben egészen más értelmet nyer, mondhatnánk így Péternek a aggodalomban, félelemben, zavarodottságában való ötlete, hogy készítsünk három sátrat. Hogyha ez az egész történet nem csak magasságról, mélységről szól, hanem bensőségességről, és együttlétről, és találkozásról, és az élet mélységének az együtt való megéléséről, és annak a megosztásáról, hogy kit szeretek én, hogy ki az, akit érdemes hallgatni, hogy ki az, akivel össze akartam jönni erre, hogy ki az, akivel fontos volt nekem találkozni a halálom és föltámadásom előtt. Hogy tulajdonképpen nem olyan idegen ettől a világtól az, hogy Péter a maga félelmében, zavarában mégiscsak valami lényegit sejt vagy érez meg, ez pedig, hát itt valami olyan fontos dolog történik, készítsünk három sátrat, és hát hiszen ez tényleg valami nagyon bensőséges, valami nagyon, na, ami tényleg rólunk szól. Erről lenne akkor szó, és a következő gondolat így szól, hogy amit az atya mond, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Valójában ez a mondat ebben a történetben egy talány. Mégpedig azért, mert az égvilágon semmit nem tudunk arról, hogy Jézus mit mondott. Te azt mondja, őt hallgassátok, nem az volna logikus, hogy azután pedig, hát megemlékeznek arra, hogy itt Jézus, amikor elváltozott színében, és találkozott Mózessel, Illéssel, és a mennyei atya kinyilatkoztatta, hogy ő az ő szeretett fia. Na azt mondta Jézus, hogy fogalmunk sincs, hogy mit mondod, de semmilyen módon nem tudjuk, hogy mit mondod. És most ennek a talánynak szeretnék utána menni az előbb említett összefüggés tükrében. De akkor mit jelent ez, hogy őt hallgassuk, miközben pusztán csak annyit tudunk, hogy Mózessel és Illéssel beszélgetett. A következő gondolat így szól, hogy ha ennek a történetnek a szíve, lelke, ahogy a mennyei atya azt mondja, ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Mi majdnem mindig ennek a mondatnak a súlypontját hova tesszük? Na, hogy őt hallgassátok, őt. Azért hallgassátok, mert ez itt a kinyilatkoztatás. Jézus az Isten küldötte, most egyszerűen mondom. A megtestesült ige. Tehát hallgassátok őt, mert ő mondja a valóságot, az igazságot, ő mondja a kinyilatkoztatást, Isten üzenetét. Tehát hallgassátok, mert amit mond, azt kellene nekünk nagyon meghallgatni, nagyon meghallani, nagyon megérteni, és nagyon valóra váltani. De nem lehetséges-e, hogy a mai evangélium összefüggésében a hallgassátok szó a legkevésbé érdekes? És a legfontosabb, hogy a mennyei atya azt mondja Jézusnak, hát ő az én szeretett fiam. És ha valaki köré akartok gyűlni, és egyébként hát akkor őt akarjátok hallgatni, és vele akartok lenni, hát vele legyetek. Legyetek vele. Nincs a földön senki más, akivel érdemesebb lenni, együtt lenni, és hát mellékesen hallgatni. Hát nyilván, amikor együtt vagyunk, akkor majd elkezdünk beszélgetni. Hát és akkor majd hallgatjuk, mit mond. És akkor ugye meghallunk valamit abból, amit mond. Tehát, mintha ez inkább arról szólna, nem arról, hogy most pontosan mit is mondod, és hogy az egy kinyilatkoztat, és nagyon pontosan meg kell érteni, és akkor ebből kidolgozzuk az egyház tanítását, és akkor ebből aztán hitigasságok lesznek, hanem az, hát vele érdemes együtt lenni. És akkor abban a természetes együttlétben ezt figyelni rá, hogy mit mond. Vagyis, hogy amikor azt mondja a mennyei atya, ő az én szeretett fiam, és őt hallgassátok, akkor az, hogy őt hallgassátok, messze túlmutat a szavakon. Hogy amikor nem így van, mikor szeretünk valakit, hát gondoljatok vissza a ma délutára, ma délre, ma reggelre, akármire, szeretünk valakit. Hát akkor nem csak az érdekesség, hogy most mit mond. Hát persze, amikor úgy kezdi, hogy nem hinnéd el, hát persze, akkor kicsit jobban figyelünk. Vagy most hallottam, persze, az nagyon érdekes lesz. De hát valójában ennek a szíve, lelke mi? Hát, hogy valakit szeretünk, valami kölcsönösség van, az a meghittség van, és személyesség van, mert csak őket vitte föl, és csak nekik mondta, és csak. Hát egyszerűen vele akarok lenni. És ez indokolja azt, hogy hallgatok arra, amit mond. Felejthetetlen nekem egyszer egy nyári élményem. Elmentem egy strandra, és hogy ott voltam, szembe jött velem egy házaspár régi ismerősöm. És hogy megörültünk egymást, és spontán ott elkezdtünk beszélgetni, de a feleség a következőt mondta, mondjuk, hogy Dezsőkém, én megyek egy kicsit, úszkálok és napozok. És én a Dezsőkémmel elkezdtem beszélgetni. És hát miután rég láttuk egymást, hogy beszélgetünk, és tényleg szaladt az idő, szerint, vagy egy órát beszélgethettünk. Hát, hogy miről beszélgettünk, fogalmam sincs, nem ez volt az érdekes, hanem hát, hogy a Dezsőkével beszélgettem. És hogy egy órát már beszélgettünk, akkor egyszer csak a férj a következőt mondja, te Feri, de bocsáss meg nekem, hogy ezt annyira jól esik így beszélgetni, nagy öröm ezt, hogy találkozunk, meg te ritkán is futunk össze, de megkeresném én a feleségem, mert olyan rég nem beszélgettem vele. Egy órával ezelőtt váltak el egymástól. A feleség elment úszni és napozni. És látszott a férfin, 30-valahány éve voltak házasok, hogy őt kifejezetten érdekli, hogy most egy óra után most mi van. Most ez nyilván nem a szavakról fog szólni, mert én ezen elkezdtem fantáziálni. Azóta is ezen fantáziálok. Hát nem mondom, hogy folyamatosan, de hogy mikor ez eszembe jut. Hogy miket mondhatott a feleség? Nagyon jó a víz. Ah, finom ez a homok. Nézd, van fehérebb, mint tavaly. Süt a nap nagyon, bekenem magam. Hát valószínű jó eséllyel ilyeneket mondott, nem? És a férfi mégis azt mondja, megyek az asszony, na, hát rég beszélgettünk. Tehát akkor miért ment a feleségéhez? Nem az, hogy éppen majd amit mond, az annak párja nincsen, ő neki nincs párja. Hát azért akart vele beszélgetni, mert neki nincs párja, nem annak, amit mond. És ezért, miután neki nincs párja, igazából mondhat akármit. Hát akkor nem is kell, hogy nem tudom, mit mondjon, azért, mert ő mondja. Hadd menjek tovább, mert szerintem ilyen szájbarágósan mondom, ugye? Tehát már régen értitek, és az van bennetek, hogy mondja már, haladjunk. Akkor azt mondja, hogy ezért tehát, amikor azt mondja a mennyei, hogy ő az én szeretett fiam, hát őt hallgassátok, akkor talán nem az a súlypont, hogy na itt most a kinyilatkoztatása hangzik el. Hát reméljük nem így volt, mert abból semmit nem tudunk. Hát ha akkor hangzott volna el a lényeg, akkor nagy bajban vagyunk, mert sajnos akkor erről lemaradtunk. Hanem miről van szó? Arról, hogy hát hallgassátok őt, és fogadjátok be az ő személyét. Azt mondja a Szentíró, úgy ragyogott a ruhája, úgy ragyogott, semmi kelme feste, azt a ragyogást nem tudja. Nem, de ilyesmit szoktunk mondani, hogy valaki ragyog. Ezt egymásra is szoktuk mondani. Valaki jól néz ki, ragyog. És amikor szépségversenyre gyűlnek össze, akkor hát, ez a mondat, hát én nem tudom, hogy ezt szokták mondani, hogy na és a min fog múlni, hogy ki lesz a szépségverseny győztese. És akkor elmondják, a szépségverseny győztese az lesz, és ugye nem kell befejeznem, de befejezem. A mondat így szól, aki nem csak szép, hanem valamilyen belső kisugárzása is van. Riporter úr, mi a belső kisugárzást keressük, mert gyönyörű ember nagyon sok van, nagyon szépek, de nem ők lesznek azok, akiket majd nézni akarunk áhítattal, hanem azok, akiknek belső kisugárzása van, és az valahogy kívül is megmutatkozik rajtuk. Hát ha valakinek volt belső kisugárzása, akivel kapcsolatban azt mondjuk, hogy de pusztán az, hogy én őt nézhetem, hogy én őt nézem, és befogadom mit? A kisugárzását. Persze, ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok, de nem úgy van, hogy amikor valaki számunkra egy fontos személy, mint a férfinek a felesége, hogy akkor vele akarunk lenni, ahhoz képest persze érdekes mit mond, de nem ott van a súlypont, és valahogy befogadjuk a lényét, hogy a kisugárzása fontosabb is szinte, mint amit mond. És ahhoz akarunk közel kerülni, és valahogy azt akarjuk, hogy ez a kisugárzás járjon át bennünket. És amikor ez megtörténik, nem, de az lesz az élményünk, hogy most valahogy közelebb kerültünk egymáshoz. A kisugárzás révén nem azáltal, hogy megértettem, amit mond. Hát lehet, hogy nem is értek vele egyet. De nem értek vele egyet, és mégis valami hogy szoktuk mondani, valami átsütött vagy átjött a személyiségéből. És lehet, hogy ennek a történetnek, hogy megint visszatérek el, itt van a súlypontja, hogy a mennyei atya azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok, vele legyetek együtt, engedjétek, ez a ragyogás, aki átjárjon benneteket, és a lényéből értsetek meg valamit. Az a lényeg, hogy a lényéből fogjatok föl valamit, és az legyen hozzátok közel. És ezért most már így is merem mondani, ha ott Jézus elmondta a legfontosabb két mondatot, ami nincs az evangéliumban, tudjuk, hogy most remélem nem értitek félre, nem vesztettünk el semmit. Mert nem a szavak a lényeg, hanem a lényege és a lénye a lényeg. Azt is mondhatnám, és ez megint csak egy pici, hát egy ilyen gondolat, hát lehetőség, hogy elképzeltem magamat ebben a helyzetben, az a kisugárzás, és nem is az számít, mit mond, mint ahogy Péter mondta ezt, hogy csináljunk három sátrat, nem az számít, hanem hogy Péter megsejtett valamit abból, hogy hát valahogy így érdemes ezt, hogy ezt a pillanatot itt meg kéne őrizni, hogy ami most itt van, és ahogy van, és hogy Jézus akarta, hogy ez itt így legyen, hogy valahogy ebben kellene léteznünk. Nem az, hogy akkor félelemmel ott ügyetlenül ezt mondta, vagy azt mondta, nem ez a lényeg. És akkor így jutok el oda, hogy hát ezért van az, hogy mondjuk itt van vasárnapról vasárnapra a Szent Mise, és hallgatjuk az evangéliumot, ezt a történetet 847-szer. De miért nem unalmas? Nem azért nem unalmas, mert nem tudnám elmondani szinte szóról szóra. Azért nem unalmas, mert Jézusról szól. Hát meg a mennyei atyáról szól. Azért nem unalmas, mert ők annyira érdekesek számunkra, hogy a 847-szer is nem az az érdekes, hogy pont így volt, hanem hogy ez róluk szól, és ők érdekesek számunkra. És ők azok, akikkel nem tudunk betelni, egy történetet meg tudunk unni, a szavak is, aztán annyira már ki is kapcsolunk, hát már az agyam azt mondja, hogy jó van, nem kell figyelned, ezt már hallottad, az agyam is ezt csinálja. De hát itt személyekről van szó. A következő megfontolásunk akkor így szól, hogy milyen érdekes akkor ezzel összefüggésben az imádságaink. Milyen sok szöveg tud abban lenni, hogy mondjuk és mondjuk, és mint hogyha az imádságnak valahogy ez volna a lényege, hogy az ember áll vagy letérdel, és akkor mondja. Miközben a keresztény hagyományban, az imádságban milyen gyönyörű, amit így nevezünk meg, hogy elmélkedés, hogy meghallgatom még egyszer ugyanazt a történetet, és egyszerűen csak a történetnek a világába helyezem magam. És benne vagyok 10 percig, és 1 óráig, és 2 óráig, és beleképzelem magam, és ott vagyok, mint egy szereplő. És milyen szép a keresztény hagyományban a szemlélődés, amikor meg aztán még csak valami elmebéli tevékenységet sem végzünk, nem gondolkozunk, nem kellenek szavak, gondolatok, nincsenek fölismerések a szó szoros értelmében, hanem csak belehelyezkedünk Isten fényébe, ragyogásába és kisugárzásába. És lehet, hogy utána el is felejtjük, hogy talán mondott valamit, és nem vesztettünk vele semmit, mert a lényét valahogy közel tudtuk engedni. Ezért miközben a szeretett személyek beszélnek, és nekünk jó velük együtt lenni, és tudjuk, hogy persze majd erről lesz szó, meg arról, úgyse igazából az a lényeg, hogy akkor el tudunk azon is töprengeni, mondjuk, ahogy Jézust halljuk, hogy miért is szereti őt annyira ez az atya. Tassza, ő az én szeretett fiam. Hogy melyik az a gesztusa, melyik az a cselekvése, a személyiségének mi az a vonása, hogy elkezd bennünket ez érdekelni, hogy miért szereti az atya őt ennyire. És így a célegyenesbe érek. Ez pedig olyan izgalmasan elgondolkodtató az is, hogy mit mond Jézus a hegyről lefelé jövet. Azt mondja, amit láttatok, arról senkinek se beszéljetek. Nem arról, amit hallottatok, arról, amit láttatok. Vagyis az, amit láttatok, a kisugárzás, a személyek, ami ott átélhetővé vált, az a lényeg. És most még erről ne. És miért ne? Ez is milyen érdekes, hogy hagyjátok a szavakat. Itt sem a szavak voltak az érdekesek, mikor azt mondom, ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok, nem a hallgassátok a lényeg, hanem hogy ő, és hogy szeretem, és hogy ő az, és ti legyetek vele. És ezért hagyjátok a szavakat, megvan ez az élmény, és majd lementek, hagyjátok. Miért? Mert még Jézus nincs annyira közel hozzátok, hogy megértsétek, hogy ki és mi is ő valójában. Még majd az életét oda fogja adni, és azután föl fog támadni, és azután, ha ti a föltámadt Jézust fölismeritek, Emmauszi tanítványoknak egy egész nap, hát azután kezdjetek el róla beszélni. Mert tudnátok róla rengeteg mindent mondani. Lehet, hogy jól tudtok beszélni, és izgalmas történetekké alakítanátok a közös élményeket. Fogalmatok sincs, hogy ki. Nem tudjátok. Mert amikor majd készül a halálára, azt mondjátok, hogy ments, Uram, ez nem történhet meg veled. Akkor nem tudjátok, hogy ő ki. Amikor a sírban van, azt mondjátok, mindennek vége. Amikor föltámadottan megjelenik, még mindig féltek, és nem meritek megszólítani. Amíg a Szentlélek el nem jön, nem is fogjátok tudni, hogy igazából ő ki. Úgyhogy ne szövegeljetek róla, hagyjátok ezt. Hanem legyetek vele, ahogy tudtok. A kisugárzásában, a lényében, és fogadjátok be, és ennek utána lehetséges az, hogy ti egyáltalán valamit mondjatok, amire később úgy utalunk, hogy kinyilatkoztatás. Vagy azt mondjuk, hogy az igazság. Nem, de úgy van, hogy az igazság nevében, vagy az igazságra hivatkozva milyen sok embertelenség tud történni. Nekem van igazam, vagy ez az igazság, és ezért megengedem magamnak, hogy bántsalak, hogy rosszul bánjak veled, hogy megtámadjalak, hogy sanyargassalak, mert ez az igazság. És Jézusban az igazság hogy testesül meg? Jézus úgy hivatkozik az igazságra, hogy az igazság nevében ő odaadja az életét. Az igazság nevében nem támad meg senkit. Az igazság nevében nem bánik rosszul egy másik emberrel, mintha az őt följogosítaná. Az igazság őt arra jogosítja föl, hogy miután megértette, mit jelent az atyával való kapcsolata, mit jelent, hogy az atya szereti őt, és ő szereti az atyát, hogy ebben a ragyogásban, és ebben a világban, ebben a közösségben és meghittségben az a vágya támad, hogy mi is legyünk ott. Legyünk ott. Hogy az atya, a fiú és a lélek ragyog, és jó nekik nagyon együtt, mert az igazság nevében nem egymás ellen fordulnak, hanem az igazság nevében odaadják magukat egymásnak. Hogy ez történik az igazság nevében. Ezért mondhatja Jézus, ne beszéljetek róla, mert majd azt mondjátok, hogy így az igazság, és úgy mondta Jézus, rendben van, lehet, hogy pont azt mondtam szó szerint, azt nem tudjátok, hogy ki vagyok. Addig hagyjátok ezt, hogy beszéltek. És így akkor olyan, megint csak, hát szinte megrendítő nekem az, hogyha a Szentírásból kellene mondjuk 5 történetet mondani, amire azt mondom, hogy úgy egyáltalán az embertől nagyon távol esik. Mondjuk az, ahol a halott ember föltámasztása olyan, vagy a kenyérszaporítás, meg ez. Mert ez látszólag annyira messze van tőlünk, nem? Ha mennyei atya szól, Jézus elváltozik, úgy ragyog, hogy ez lehetetlen embernek, megjelenik Mózes meg Illés, hát ezt, na jó, hát ezzel tényleg mi, hát mit is kezdjünk. De valójában ez a mai történet a következőt üzeni, hogy tulajdonképpen így kéne élnünk. Meghalva azt, amikor Jézus ugye maga szelíd módján odajön, és azt mondja, te gyere velem. És nekem mutatok. Én persze, gyere. Hogy nekem azt mondja, most gyere velem. Többiek tudom. És hogy nekem akar valamit megmutatni, és az valami föltárul, és nem is az a lényeg, mit mond, hanem hogy valahogy az ő világában vagyok, és befogadom a kisugárzását és a ragyogását, és rájövök, mit jelent az Isten számára a közösség, a meghittség, és hogy ebben a történetben ott van az élet magassága, és az a mi életünk része, hogy meg vagyunk hívva az üdvösségre, a megdicsőülésre, hogy Istennel legyünk, és ebben a történetben ott van az élet mélysége és drámaisága, az ember kicsisége és a szenvedésünk és a mulandóságunk, de közben ott van az is, hogy gyertek velem, és ez csak nektek, és ezt értetek és miattatok. Hát tulajdonképpen pont ez az élet. És ha ennél kevesebbel beérjük, akkor vagy a magasságból veszünk le, vagy a mélységből, vagy a közösségből, vagy a meghittségből, hát melyikből akarunk kevesebbet? Semmelyikből se. Akkor ez a történet szól tulajdonképpen arról, amit a föltámadás után az ember megérthet, de főképpen átélhet. És most már csak záró két mondat, nézem, a dicsőség ugye nem volt, ezért ezt az időt is hát beszédre fogom használni. Hanvas Bélának van egy olyan gyönyörű gondolata, azt mondja 20. századi filozófus, hogy meglátásom szerint a szent a normális ember. Azt is mondhatnám, hogy ennek a kijelentésnek ez a történet a párhuzama, de még inkább, hogy ennek a történetnek talán ez a Hanvas Bélai mondat a párhuzama. Hogy egyszer csak rájövünk mi magunk, hát tényleg, hogy kéne, vagy hogy volna érdemes, vagy hogy gondolt bennünket el Isten, vagy milyen lenne az, amikor a mennyei atya egyszer csak szétszakítja az eget, és azt mondja itt valamelyikünknek, de szép is lenne, hogy Gizi, hát te vagy az én szeretett lányom, jó nekem rád nézni, kedvemet találom benned. Hát ez milyen szép lenne. Hát nem, de akkor azt gondolnánk, hogy ha Gizi csinálta jól. Hát valami, kicsit oda sereglenénk köré, ezt egy kicsit a kisugárzásával, hogy megmelengetnénk magunkat, hogy mondjon már valamit a Gizi. De közben nem az lenne az érdekes, amit mond, hanem valamit megsejteni a lényéből. Szóval, hogy Hanvas Béla azt mondja filozófusként, nem papként, hogy tulajdonképpen magunk között szólva, ha komolyan veszük az evangéliumot, akkor a szent a normális ember. És aki nem, hát tulajdonképpen azt kell belátnunk, de mindenféle önbántalmazás nélkül. Nem kell magunkat bántani, meg sanyargatni magunkat, meg kritikusan ítélkezni magunk fölött, csak azt mondani, hogy ha, nekem még a normalitásig van egy pár lépésem. És akkor a záró mondat így szól, hogy most ezt az egészet szeretném a nagybőthöz kötni, és a nagybőti szent időszak, hogy kihúzzuk magunkat, hogy és akkor még lehetettél valami finom kis fogadalmat, vagy legalábbis egy elhatározást, és már csak vágyakozol a csoki után. És nem, de úgy éljük ezt meg, hogy a nagybőt, tehát rendkívüli időszak, és akkor, hogy az elmélyülünk, és közben tehát az égre nézünk. Most akkor az evangélium tükrében, vagy a gondolkozó megfontolása tükrében mit mondhatunk? A nagybőjt egyáltalán nem rendkívüli időszak, ez a normális keresztény időszak. Igazából nagybőjtben tudatosítunk egy csomó olyan hát fontos fölismerést, ami alapján egész évben kéne élni. Tehát ez a legnormálisabb időszakunk. Igazából évközi időben vagyunk inkább kajlák. És ilyenkor, mikor azt mondjuk, hogy tényleg nekem imádkoznom kéne, vagy bőtölni, segíteni, és fölkeresni, és valamit, na, hát most működünk igazából normálisan. Tehát nagy bőt idején vagyunk a legnormálisabbak. És akkor a záró mondat így szól. Tehát akkor tulajdonképpen ez az időszak valójában pont nem egy rendkívüli időszak. Mert azzal, hogy Jézus odajön hozzánk, és azt mondja, gyertek velem, azt akarom veletek legyek, és nektek akarok valamit mutatni, azzal azt mondja, hogy amikor most arra készülünk, hogy mit jelent, hogy Jézus számára az igazság, hogy én az igazság nevében odaadom az életem, és én az a vagyok, valaki vagyok, akit az Atya szeret és föltámaszt a halálból, hogy tulajdonképpen ez a mi életünk lényege.